a mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, a keresztelőnkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Keresztelőre készülve a 431. dicséretünket énekeljük. Így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Szeretettel köszöntünk benneteket az Úrházába, és kérjük Isten áldását erre a keresztelőre. Hallgassuk meg, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan szerezte a feltámadása után a misszői parancsot. Máté írása szerinti 28. evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Gyülekezet, foglaljak el a helyét. Kedves család, szülők, keresztszülők, gyülekezet. Ez a kis néhányka az első ebben a családban, amikor megszületik egy kisgyermek, különösen az elsőnél érvényes ez, hogy a családban megváltoznak a szokások, más lesz az életnek a ritmusa. Ugye haza kerülnek a kórházból, és akkor számolják a szülők, hogy na most akkor mikor kell etetni, mikor tegyük tisztába, hány órát aludt, mi a fürdetési idő, és csak valahol a kicsi szükségeihez igazodnak a szülők, hiszen ő erről még nem tud dönteni, kicsi és kiszolgáltatott, aztán szépen megszokja ezt a ritmust, és ez ad számára valamelyest biztonságot, egyensúlyt, gondoskodtok róla. A keresztség a hitünk szerint sákramentum, szentség. Hozzá tartozik a hívő életnek a ritmusához, annak valahogy az elejéhez, a hitvalláshoz. Egy olyan jel és pecsét, ami által Isten a mi hitünket szeretné megerősíteni. És amilyen biztosan láthatom, hogy a víz lemossa a test szennyét, olyan bizonyosak lehetünk hitáltal abban, hogy Jézus Krisztus vére és az ő szent lelke megtisztít minket minden bűntől. Mert az Isten szeretne bennünket az ő szövetségébe befogadni, és ennek a szövetségnek a jele, jegye ez a keresztség, és így különbözteti meg őket az Isten a hitetlen emberektől. Ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, és ehelyett rendelte Jézus Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget. Erről szólt a szereztetési ige. A víz jelzi Jézus Krisztus bűntörlő vérét. A Szentlélek pedig munkálkodik az ember szívében láthatatlanul, úgy, hogy hitet ébreszt, és összeköt minket az élő Istennel, megszületik az első imádság, bizonyosságaink lesznek lélek által. És úgy tanítja a református hitvallásunk a Heidelbergi K.T. szerint, hogy ezért a keresztség által, mint a szövetség jegye által őket is be kell fogadni a keresztény anyaszentegyházba, és így megkülönböztetni őket a hitetlen gyermekektől. Több szülőtől hallottam már azt a vélekedést, hogy nem kell őket megkeresztelni. Majd ráérnek. Ráérünk még, majd, hogyha ő nagyobb lesz, majd ha felnőtt, akkor majd eldönti, mit akar. De itt az igében Jézus Krisztusnak a parancsa, ez a keresztség, a tanítványok pedig végezték ezt a szolgálatot. Hozzá tartozott az ember életéhez, tehát nem volt kérdés a hívő embereknél, hogy megkereszteljük-e a gyermeket, vagy sem. És kívánom azt, hogy az ő életében se legyen majd kérdés ez, és az ő életében ne pusztán egy ritus legyen, ami megtörténik, amit a szülők eldöntenek helyette, és amin ő már nem tud változtatni, hanem hogy az Isten szent lelke által az ő kis életében ezt töltse be a rendeltetését, hogy eljöjjön az ő életében is az idő, amikor majd ő maga önként tesz vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, amikor megérti és elfogadja megváltójának Jézus Krisztust, aki érte is odaadta az életét a halálba, hogy a mi életünk a halálból az életbe jusson. A keresztségben úgy hangzik el, hogy keresztellek téged, Jézus Krisztus nevébe, Szent Háromság Isten nevébe keresztelünk bele, mint közegbe. Ő az Úr, ő van mindenek felett, és ő az, aki képes bennünket megmenteni, megőrizni, kicsiket is, nagyokat is egyaránt, és az imádságunkban is ezt szoktuk kérni, és erre szoktuk kérni a gyülekezetet. Vannak helyek, ahol a gyülekezettől is kérdeznek valamit ilyenkor, hogy ígérik-e, hogy imádkoznak-e a kicsiért, mi ezt nem merjük megkérdezni, viszont azért mondom, hogy igen, a gyülekezet felelőssége, hogy imádkozzunk ezért a kicsiért is, hogy tartsa meg őt, hogy adjon neki örök életet, és hogy segítsen a szülőknek is betölteni hivatásukat. Mert ez a legfontosabb, hogy az életünk az Istennel szövetségben legyen, és így teljesedik az ki, így találjuk meg a helyünket is az életben, az élő Istennel való kapcsolatban. És megtartani kísértésekben, próbákban is egyedül ő fog tudni. Hiszen mi ezt nem tudjuk neki megadni, mert ez egyedül az Isten ajándéka. De kérjük és várjuk. És kérjük ki azt is, hogy legyen ebben a munkában az Isten mellettetek, hogy ti lehessetek engedelmes eszközei, könyörüljön rajtatok. És ez a szülők, keresztszülőknek a felelőssége, amiben, ami rajtunk áll, azt próbáljuk majd megtenni az Isten kegyelméből. Amen. Álljunk most fel, és valljuk meg hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva a fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig imádkozzunk, hogy az Isten segítsen nektek ebben, és az Isten adjon ennek a pici lánynak élő hitet. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk az életért azért, hogy te formáltad meg a kicsi lánynak az életét, örök időknek előtte elgondoltad, engedted, hogy egészségesen megszülessen, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk őt úgy is, hogy te fogod őt boldogítani, életét kiteljesíteni, neki hitet adni, hogy megragadhassa a te kezedet, az örök életet. Köszönjük, hogy Krisztusban megváltottál és üdvösséget szereztél a mi számunkra, és köszönjük, hogy tőled kérhetjük a bölcsességet is, szülők, keresztülők számára, a neveléshez, neveltetéshez. Te tudod, hogy ez milyen nehéz ember feletti feladat, hallgasd meg az ő imádságaikat, légy velük minden napon a világ végezetéig, ahogyan megígérted az Úr Jézus Krisztus nagy nevében kérjük ezt. Amen. Villanóra keresztelek téged, az Atyának, a Fiúnak, a Szent Életnek nevében. A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, készülődjünk az ige meghallására. A 631. dicséretet, énekünket énekeljük. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Timóteushoz írott első levél 6. fejezetében, a 3. verstől a 16. versig.
Óvás a tévtanítás és a kapzsiság bűnétől. Ha valaki más tanít, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeihez, és a kegyesség szerint való tanításhoz, az felfúvalkodott, aki semmit sem ért, csak betegesen szereti a vitát és a szópárbajt, amelyből irigység, viszálykodás, káromlások és rossz akaratú gyanúsítások származnak. Ezek megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott emberek hiába való torzsalkodásai, akik az Isten félelmet nyerészkedésnek tekintik. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak. De te, Istennek embere, kerüld ezeket. Viszont törekedj az igazságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. Harcold meg a hit nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Meghagyom neked Isten előtt, aki élteti a mindenséget, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus előtt szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amelyet a maga idejében megmutatott az áldott és egyedül hatalmas, a királyok királya és az uraknak ura. Egyedül ő halhatatlan, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki sem láthat és nem is láthat, övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, áldott Jézus Krisztusunk, hogy ott a kereszten a győzelmet kivívtad. Köszönjük, hogy mi is a győzteshez tartozhatunk. Köszönjük, hogy ezért lehetünk Krisztus katonái. Segíts, hogy mi is kövessük a te benned való hitet, kövessünk téged, bármilyen nehéz csatára is hívsz bennünket. Köszönjük, hogy az örök életet is megszerezted számunkra. Köszönjük, hogy kész van minden. Köszönjük, hogy áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Segíts, hogy most is rád tudjunk tekinteni, és induljunk abba a harcba, amit te már kivívtál. Segíts, hogy a meglankadásaink, a csüggedéseink, a fájdalmaink ne vonjanak el tőled. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor szabadságra akarunk menni ebből a háborúból. De könyörülj meg rajtunk, hogy ez ne így legyen. Könyörülj meg rajtunk, hogy rád nézzünk, aki mindvégig hűséges maradtál az Atyához, a keresztfának haláláig. Bíztass most is bennünket, hogy a hitnek a nemes harcát küzdjük, vállaljuk, és a te lelkedet kérjük erre, hogy segítsen bennünket. Könyörülj meg rajtunk, és köszönjük, hogy most itt lehetünk, és hallgathatunk téged. Segíts, hogy mindannyian oda tudjunk figyelni, és gazdagodhassunk a te igédből. Könyörülj meg mindannyiunkon, és legyél az ige hirdetőjével, és velünk is a hallgatóival, hogy valóban gyümölcsöt teremhessen mindaz a szó, az a teremtő szó, amit te nekünk akarsz mondani. Áldassék a te szent neved. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó igéjét János első leveléből olvasom. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, magunkat csapjuk be, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 161. dicséretünk első versét énekeljük, Siess keresztjén lelki jót hallani, így kezdődik. Istenünknek az igéje, amelynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, közelebbről Timóteushoz írott első levél 6. fejezetében, a 12. versben. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívottál, és amelyről szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Kedves testvéreim, állítólag a történészek szerint a történelmünk minden egyes évére jut egy háború. Mert valahogy úgy működünk, hogy összegyűlnek a feszültségeink, az indulataink, amik egy idő után, ha másként nem képesek megoldódni akkor, és hát legtöbbször, valljuk be őszintén, hogy nem képesek, háborúhoz vezetnek, robbannak. Káin első gyilkossága óta gyilkoljuk egymást a többért, a jóért, a szebbért, a dicsőségért, vagy csak az öldökléstől megittasodva. Harcolunk, hogy megvédjük magunkat és elért eredményeinket. Harcolunk vélt igazságunkért, akaratunk kiteljesedésért, utána pedig hát a harctéren maradnak sebesültek és halottak, majd kezdődik újra minden. És lehet, hogy már idősebb korban azt mondjuk, hogy hát én nem vágyom már semmiféle harcra, de mégis vannak helyzetek, amikor szinte belekényszerülünk. Itt az ige harcról beszél, de ennek a harcnak semmi köze nincs ahhoz, amiről itt előtte beszéltem, mert nem emberi harc. Nem test és vér ellen vívjuk, hanem a hitnek a szép, nemes harca. Erről beszél itt Pál apostol az ifjú Timóteusnak. Az ember elindul a hit útján, és ez már is az Isten kegyelme, az Isten csodája az életünkbe, hogy megragad Jézus Krisztus szeretete, aki értünk áldozta fel önmagát, és számunkra megszerezte az örök életet. Az Atya ezáltal kegyelmébe fogadott gyermekévé lehetek, és azt gondolhatnánk, hogy innentől kezdve már minden szép és minden könnyű, sima az utunk egészen a mennyei célig, piros szőnyegen haladunk töretlenül előre, felfelé. Azonban, akik már elkezdtünk a hit útján járni, tapasztaljuk, hogy innentől kezdve az élet nem könnyebb, hanem másfajta harc veszi kezdetét. És az Isten igéje felkészít bennünket a harcra. Jézus Krisztus győzött a Golgotai kereszten, az asszony magva a kígyó fejére taposott, beteljesült az ígéret, de ez a kígyó, ez az ősi kígyó még most is azon van, hogy akibe lehet, belemarjon, hogy megkeserítse az életünket és eltántorítson
a harctól. A végső győzelmet nem teheti semmissé, de leblokkolhatja az életünket, elveheti az örömünket, a békességünket, és megakadályozhatja a hívő embert a szolgáló életben, hogy csak magunknak éljünk. Harcolni csak úgy lehet, ha jól tudjuk, miért, kiért, melyik seregbe harcolunk, ez az első pontom. Hiszen addig nem tudunk tovább lépni, amíg ez nincs tisztázva bennünk. Timóteus Jézus Krisztus jó katonája lett, amikor megtért, újjászületett. Mert hogy a megtérés, újjászületés ilyen választó vonal az életünkbe. A régit lezárom, kezdődik egy új élet, amiben elkezdem olvasni az igét, és elkezdem érteni is az Isten igéjét. Világossá lesznek a bűneim, és elkezdődik benne a harc a bűn ellen. Vagyon három ellenségünk, ördög, világ, saját testünk, vallják ezt a reformátorok, és ebből is látszik, hogy a harc az több frontos harc. Megmarad a régi természetünk, amíg itt a földön vagyunk, itt marad a régi természetünk, de már ott van az Isten kegyelméből az új is. Krisztus természete, Krisztus indulata. És elkezdem keresni, hogy mi a jó, mit akar az Isten, és ez is már harc, hogy megtaláljam, hogy mi az Isten akarata, melyik úton járjak, hogy tetszik neki az életem. De valahogy mindig visszahúz a régi. De ami biztos, hogy senki nem szakíthat el Krisztus szerelmétől. Ez drága ígéret, hogy ő hozzá tartozok, övé vagyok. Ő megszabadított, ő életem vezére, aki vezet hazám felé, a keskeny úton járok, de ő közel van ám, magasból vett világot az ő keresztje rám, ahogyan egy szép evangéliumi énekünk mondja. Hogy átálltam a halál felé menő seregből, az élet felé menő győztes seregbe. Isten állított át, nyilván ez a másik oldal. És felülről kapom a harchoz az erőt, felülről jön a Szentléleknek az ereje, segítsége, a vezetés is, hogy milyen harcokba elegyedjen bele, és mikben nem, hiszen az Isten ismeri az ellenség erejét, taktikáját, és jól ismer engem is, hogy mire vagyok képes, és mire nem. Tehát Jézus Krisztus készít fel minket a harcra, ő öltöztet fel bennünket a hitnek a fegyvereivel, ott vannak ezek szépen felsorolva az efézusi levélben, hogy derekunkon az igazság szeretet, testünkön megigazulás páncélja, lábunkon a békesség sarúja, rajtunk a hit pajzsa, üdvösség sisakja a fejünkön, kezünkbe pedig az igének a kétélű kardja. És az Isten országa kerül az életem középpontjába. És a harc pedig harc. Azért hangsúlyozom ki, mert nem szórakozás. Tehát vannak olyan keresztjének, mai ilyen wellness-szerű keresztjének, hogy azt gondolják, hogy igen, szórakozás, az Isten tisztelet, hát kellemes, kellemes élmény. Hát a harc az nem egy kellemes élmény, szükségszerű, amiben lehet győzni és lehet megerősödni. De viszont fáradtság nehéz, lemondással, áldozattal is jár. És itt azt a szót használja az apostol, hogy agonizó, azaz élet és halálharc. Ahogyan a haldokló ember küzd az utolsó leheletével az életbe maradásért. Mert hogy valósággal ilyen ez a harc, a tét pedig az örök élet, a hitben való megmaradás. Azt énekeltük itt az elején, és nem véletlenül, hogy Siess keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni, tanulni. Azért, mert így lehet harcolni, hogy közben sietek oda hallgatni az Isten igéjéhez, hogy mit mond, mi az eligazítás. Mert ez egy régi ének bár, de azóta sem tudunk másból harcolni, tanulni, egyedül csak az Isten igéjéből. És az ördög hozza a különféle tévtanításokat, erről is beszélt ez az ige. És ezek mind az ellenségtől vannak, hogy minket eltérítsenek az igazságtól. És nagyon meg tudják terhelni az életünket. Az ördög bedob egy hazugságot. Első embernél is így kezdte, hogy csak ugyan, azt mondta az Isten.
És ezért is nagyon fontos, hogy ismerjem a Szentírást, hogy tudjam, hogy mit mond az Isten. És nem csak bizonyos részét ismerjem az igazságnak, az igének, nem csak azt, ami nekem kedves, megérthető, hanem törekedjünk a Szentírás teljes ismeretére. Mert a teljes ige véd meg. Jézus Krisztus egészséges beszéde, kegyes tanítása, hogy itt Pál apostol fogalmazza. Tehát ahhoz, hogy én felkészült legyek, naponta vennem kell felülről az erőt és az instrukciókat. Tehát nem hiába tanulmányozzuk az igét, hiszen ha nem is aznap alkalmazom a tanultakat, de az Isten igazsága beépül a gondolkodásmódomba, hogy folyamatosan olvasom. És az igéből tanulom a harc módszereit is, hogy akar az Isten használni. Azt írta itt az ige, hogy a tévtanítók nagyon szeretnek vitázni, belekötni az igazságba, szóharcokat kezdeményeznek. A mi harcmódulunk pedig egészen más. Az imádság. Mi pedig imádkozunk, hogy az Isten adjon világosságot mindannyiunknak, nekünk magunknak is, meg azzal, annak is, akivel úgymond szemben állunk, de hát nem az emberrel állunk szemben, ezt tudhatjuk. És segítsen megtartani a parancsolatokat szeplőtelenül, fedhetetlenül, a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Tehát az igével legyen tele a szívünk naponta, hogy el ne sodortassunk. És vegyük is komolyan, amit hallunk, amit olvasunk. Ha olyan az ige, amit már kívülről tudok, akkor is kezdjek el gondolkodni róla, mintha most hallanám először. Mert lehet, hogy az Isten éppen vissza akar vinni az alapokhoz újra, mert valamiért arra van szükségem, hogy abban még inkább meggyökereződjön az életem. És legjobb, hogyha reggel töltjük fel az igével az elménket, hogy védettek lehessünk napközben. És hogyha az igével vagyok tele, akkor oda kevésbé fér bele a szemét meg a hiába valóság. Aztán a második pontom az örökkévaló és a mulandó. Számunkra Isten örökkévaló országát készítette el. Oda Jézus Krisztus előre ment, ott nekünk helyet készített, oda vár bennünket. És bátorít ez az ige arra, hogy az örökkévalót ragadjuk meg, az örök életet. Az ördög minduntalan arra fog minket rávenni, hogy itt a földön rendezkedjünk be, a földieket ragadjuk meg jó erősen, és ne engedjük el, hogy itt akarjuk csak jól érezni magunkat. A mát ragadjuk meg, és ne az örök életet. Elhiteti, hogy az élet csak annyiból áll, amit szemeinkkel látunk belőle. És ugyanakkor megcsillogtatja a világ kincseit, minden nap valami új kincset kínál, és mi elkezdjük mentegetni magunkat, hogy hát azt a dolgot én csak kipróbálom, hát azt csak egy kicsit szeretném, és közben már észre se veszem, hogy nyakig benne vagyok, és nincs is erőm abba hagyni. És azért veszélyes ez, mert nem látjuk bűnnek, hanem szépnek és jónak. De a földi kincsek a legjobbtól választanak el, az örökkévaló kincsektől, és azt mondja az ige, hogy azokat kezdjük el gyűjteni. Tehát ne földi kincseket, hanem örökkévaló kincseket. Mi sajnos olyanok vagyunk, hogy mindent akarunk, meg most akarjuk azonnal, és nem szeretünk várni, és nem tudunk várni, és ezért gyakran elrontjuk. Pedig a földi kincsek mulandók, tönkre mennek, megfakulnak, értéküket vesztik, szétfoszlanak, kiesnek a kezeim közül, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon erősen szorítom őket, akkor is, mert igazából minden csak a halálunk perceig tudunk birtokolni. A legjobbra pedig még mindannyiunknak várni kell, hogy az örökkévalóra, mert az majd az örökkévaló Isten országába lesz a miénk. De bízhatunk benne, hogy az Isten mérhetetlenül többet, jobbat készít a mulandónál, és megéri elengedni a mulandót az örökkévalóért. És hiszem azt, hogy azt is megélhetjük itt a földön, hogy valahol már az örökkévalóra tekintve, az örökkévaló fényében élhetünk. A következő pontom a gazdagság, megelégedettség. Az anyagiasság is nagyon hozzánk van tapadva. Úgy mondta itt az ige, hogy
Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, a kell. És ezzel magunknak ártunk leginkább. Mert a gazdagság a pénz mögött ott van a mammon isten, ami csábít, utonútfélen. És azt mondja az ige, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És akkor az ördög ott van, és mondja, hogy nézd csak, mennyi minden kell még azon kívül is. Tele a hűtőszekrény, de hát menjünk el vásárolni. Vegyünk még pár dolgot. Megvannak a legújabb kütyük, de kijött egy még jobb. Hát azt is meg kéne szerezni. Még nagyobb ház, még nagyobb autó. Vagy, ha már mindez megvan, akkor egy újabb élmény, amiben én majd boldog leszek, ami majd az örömömet okozza. Kérdés az, hogy nemet tudok-e mondani az igényeimre, vagy a vélt igényeimre, amit valahol a világ mögötte a sátán gerjeszt a szívembe. És tudok-e maradéktalanul örülni annak, amit már eddig kaptam az Istentől? Tudok-e hálát adni azért, ami már megvan, az ajándékaiért, amivel ő ellátja az életünket naponta? És hogyha szükségem van, akkor megtehetem, hogy odaállok az élő Isten elé, és hálaadással tárom fel kéréseimet az Isten színe előtt. És olyankor mindig azt éljük meg, hogy az Isten betölti az életünket olyan kincsekkel, amire mi nem is gondolnánk. Az ellenség irányítani akarja az életünket. A szememet, hogy nézd a másiknak, mi van. A fülemet, hogy hallottad azt a legújabbat, ő már megvette. Vagy a gondolataimat, hogy mennyivel jobb lenne neked is. Ne vondd meg magadtól. Az Isten pedig nekünk megelégedett életet kínál. Nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. És ahogy közeledem az Istenhez, úgy derül ki az, hogy valahogy a kevesebb is elég. És jó esetben, ahogy haladunk előre az élet útján, harcoljuk a hitnek szép harcát, úgy folyamatosan is ez derül ki, hogy kevesebb is elég, el lehet engedni, amit feledig körbevettem magamat, mert nincs is rá szükségem. Minek? Minek is vettem meg azt a többedik dolgot? Múltkor végignéztem a lakást, és bizony én elszörnyedtem magamon, hogy minek vettem meg azt, amikor egyszer használtam, vagy maximum kétszer. Felesleges. Oda lehet adni annak, aki tudja használni. Tehát jó esetben arra jövök rá, hogy sokkal többen van, feleslegem is van, amit adhatok. A gazdagsággal úgyse tudom az életemet bebiztosítani. Minket nem arra hívott el az Isten, hogy itt a földön gazdagok legyünk, hanem arra hívott el az Isten mindegyikünket, hogy a mi gazdag atyánkról tegyünk bizonyságot. És valahol ez is harc, amit helyzetekbe harcolunk. Hogy az életbiztosítás sem életbiztosítás, hiszen az életünket bármikor visszakérheti az Isten, és akkor nekünk mennünk kell, nem alkudozhatunk. És akkor biztos az életünk, hogyha az Isten kezébe van, de akkor biztos, mert ő meg fogja tartani örökkévaló országa számára. Tehát ezt az örök életet ragadhatjuk meg Krisztusban. Aztán az utolsó, ez egy teljesen pozitív pont, hogy a hitharca győztes harc. Hiszen nekünk győztes urunk van, aki nagyon kegyelmes hozzánk, azt olvassuk róla, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Tehát ezért nem kell kétségeskednünk, mert küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk, kérdezett ki az Isten szent fia, ő a mi diadalunk. Tehát ő megy előttünk, ő fedezi be az életünket, ő fegyverezi le az erős fegyverest, ő ismeri az utat, hiszen azt mondja róla az ige, hogy Krisztus mindenben megkísértetett, és ezért tud bennünket felvértezni. Mi azért harcolhatunk, mert ő harcol értünk, és nem engedi, hogy egy is elvesszen közülünk. És nem egyedül harcolunk, hanem a hívők közösségében harcolunk. Bár lehet, hogy most még úgy nem tudjuk elképzelni, hogy az Isten hogyan fog győzelmet adni
egy-egy helyzetünkben, hogyan fogom tudni legyőzni azt a kísértést, vagy azt a gondolatot, hogyan lesz abból kimenekedés, vagy győzelem. De azt gondolom, hogy ha az Istenre figyelünk, ha rábízunk magunkat, akkor mire odaérünk, akkor adja az Isten abba a kísértésbe és abba a harcba is a győzelmet. És valahogy, ha majd ott leszünk az Isten kegyelméből oda át, akkor ezt meg fogjuk érteni, hogy miért is volt, meg hogyan is volt. Úgy írta itt az ige, hogy ez a harc szép harc, vagy más fordítás szerint nemes harc. Tehát nem azt mondja az ige, hogy könnyű harc, mert nem könnyű, nincs benne tűzszünet, megállás, de az Isten adhat benne csendesebb időszakokat, amikor feltölti a készleteinket, és újra indít a harcban. De szép harc, és azért szép harc, mert nyomában mindig áldás fakad. És mennyei jutalmat is ígér az ige. Amikor elkezdtem keresni a Szentírásban ezeket a jutalmakat, akkor arra jöttem rá, hogy hú, hát ebből egy sorozatot kellene készíteni. És arra gondoltam, hogy ez itt éppen a reklám helye, mert a Szépkorúak hetére ebből lesz a délelőtti sorozat, hogy milyen mennyei ajándékokat készített el az Isten, tehát bátran jelentkezhetnek a testvérek erre a sorozatra, ami július első hetében lesz, hogy ebben erősödjünk, hogy milyen ajándékokat kapunk majd, és ennek előízét azért érezzük már itt a földön, mik is ezek. Tehát most nem szólok róla, hanem majd ott szeretnék bővebben erről, meg majd a meghívott előadók is. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura, ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki nem látott és nem is láthat, ővé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Amen. Isten igére válaszként énekeljük a 390. dicséretünk első két versét. Dicsérünk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus azért a győzelemért, amit a Golgotai kereszten szereztél, hogy végérvényesen legyőzted az ős ellenséget, és hogy te vagy a mi diadalmunk, hogy mi úgy harcolhatunk, mint akik kegyelmességedből átkerültünk a te seregedbe, mint a te katonáid, a te fegyvereiddel felövezve a harcra. Köszönjük, Urunk, hogy benned biztos a győzelem, és köszönjük, hogy te tudsz megerősíteni, te tudsz megvédeni, és köszönjük drága ajándékaidat, legfőképpen azokat, amik még majd várnak ránk mennyei országodban. Bocsásd meg, Urunk, amikor mi nem vállaljuk ezt a harcot, bocsásd meg, amikor szóharcokba merülünk, amikor csak a magunk harcát harcoljuk, vagy amikor gyáván meghunyászkodunk és nem szólunk, vagy belemegyünk a kísértő által elkészített csapdába. Köszönjük, Urunk, hogy a tiéd számára ez nem a vég, hiszen te tudsz bennünket kihozni, megfordítani és megerősíteni, mert megbocsájtod a mi bűneinket Jézus Krisztusban. Urunk, eléd viszük a gyászolókat, szomorkodókat. Urunk, hadd ragadják meg az örök életet, és te légy az ő erejük a gyászban. Kérünk, Urunk, azokért, akiknek örömük van, hogy ez az öröm ne térítse el őket tőled, hanem még inkább lehessünk háládatosak. Eléd visszük, Urunk, az egyházmegyénkből a klauzáltéri gyülekezetet, a te áldásodat kérjük az ott szolgálókra, lelkészekre, presbitériumra, tieidre. Te szaporítsd ott a lélekszámot, de nem csak számszerűleg, hanem leginkább hitben, megtérésben, Áld meg, Urunk, az ott elhangzó igét, hogy tiszta ige lehessen, tévtanítások nélkül. Urunk, Te áld meg, kérünk most itt a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsántunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.